Istenek igéjét Pál apostolnak az Efézusiakhoz írt leveléből fogom olvasni, a 4. rész 7. versétől a 16. versig. A kegyelem pedig mindegyikünknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatok. Ezért mondja az írás, fölment a magasságba, foglyokat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Az pedig, hogy felment, mi más jelentett, mint azt, hogy le is szállt erre a földre. Aki leszállt, azt fel is ment, feljebb minden égnél, hogy betöltse a mindenséget. És ő adott némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul, vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Míg eljutunk mindnyájan a hitnek és az Isten fia megismerésének egységére, a felnőtt korra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás felében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravasságától, hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől ő hozzá, aki a fej, a Krisztus. Az egész test pedig az ő hatására egybeilleszkedve és összefogva a különféle kapcsolatok segítségével és minden egyes rész saját adottságának megfelelően működve gondoskodik önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben. Eddig Isten igéje, adjuk meg a fejünket és imádkozzunk.
Jó, hogy még fönt van a karacsonyfa, mert szeretnék kezdeni egy kérdéssel, az, hogy mit kapta a karacsonyfa? Nem kell hangosan válaszolni, de van olyan ajándékok, amit néha kapunk, ami azt mondjuk, hogy jó ajándék, de ez nem nekem való. Valaki kapott egy ilyen ajándék ebben a tavalyi karacsonykor? Valaki adott, nagyon lelkesen adta valamit neked, de azt mondtad, hogy nem hangosan, hogy minek. Ezt oda fogok tenni a polcra, vagy esetleg azt mondom, hogy inkább újból csomagolom, és tovább adom valaki másnak. Mert az az ajándék, az nem kell nekem. Vagy esetleg az ember kapott egy másik ajándék, és azt mondom, fú, ez amit vártam. Amikor itt voltunk szilveszterkor, volt egy ilyen az asztaloknál egy ilyen kérdés, hogy ki az, aki kapott valamit, amit nagyon várt most karacsonykor. És én azt mondom, hogy én egy olyan kaptam, én kaptam egy láncfűrészt. Most már veszélyes jönni hozzánk. De azért nagyon vártam ezt az ajándékot, mert egy pár hónappal ezelőtt valaki adott nekem egy kis faanyagot, és egy olyan faanyag adott nekem, hogy azt lényegében láncfűrész nélkül nagyon nehéz feldolgozni. És én több hónap keresztül tudtam, hogy én mit fogok kapni karacsonyra, és azért több hónap keresztül ott a kertben állt ez a faanyag. És nem tudtam csinálni semmit vele, addig, ameddig nem kaptam azt az ajándékot. Én azt mondom, hogy az egy szemére szabott ajándék, ami valóban valaki van. Ebben az igében, a Filippi 4. részben, látjunk, hogy Isten minden hívő embernek adott lelki ajándékot. És azt kell látni, hogy Isten minden tudó. Isten nem fog adni neked, vagy nekem egy olyan ajándékot, ami újból, egyből csomagolni és tovább adni másnak. Ha Isten ad valamit nekünk, én azt mondom, hogy Isten jobban ismer minket, mert saját magunkat ismerünk saját magunkat. Isten tudja, hogy mi az, ami kell, és Isten azt az ajándékot ad nekünk. A felolvasott igében látjunk azt, hogy Majd felolvasom megint a hetedik vers. A kegyelem pedig mindnyájunknek a Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott. Végül is azt kell látnunk, hogy Isten nem csak egy lelki ajándékot adott nekünk, hanem vissza kell menni egy lépést. És azt kell látni, hogy Isten teremtett minket, amilyen vagyunk. A 139. Zsoltárban a következőt olvasunk. A 13. és 14. versben. Te alkottad veseimet. Te formáltál anyám méhében. Magasztalak téged, mert felemes és csodálatos vagy, csodálatosak alkotásaid. A lelkem jól tudja ezt. Nagyon fontos, hogy mindnyájunk látjunk, látni kell azt, hogy Isten teremtett minket. És amikor Isten teremtett téged, Isten nem hibázott. Tudom, hogy mi néha érzünk azt, hogy mégis Isten hibázott. Amikor gimnáziumba jártam, én meg voltam győzve arról, hogy Isten hibázott. Mert én akartam játszani az amerikai focit. Mert minden népszerű fiú az Egyesült Államokban játszott a foci csapatban. És valahogyan, vagy úgy mondom, hogy volt két fő problémám, hogy nem tudtam játszani az amerikai foci. Az egyik az volt, hogy nem voltam elég nagy. A másik probléma az, hogy nem voltam elég gyors. És amiatt én nem tudtam bekerülni a csapatba. És valahogyan egy nagyobb fájpont volt bennem, és akkor Isten miért nem? Miért nem tudok ezt csinálni? És én miért nem mondani, ha adném lehetőséget mindenkinek leírni egy papírra? Hogy mik azok a dolgok benned? Amit te úgy érzed, hogy Isten, amikor ő így teremtett engem, ő hibázott. Azt kell látnunk, hogy Isten nem hibázott, amikor ő teremtett minket. Ő tudta azt, hogy milyen ember leszünk, mi az, ami kell nekünk, és mi az, ami nem kell. Mindenki tudja azt, hogy nagyon jó, ha amikor van egy éneklés, nincs egy mikrofon előttem. Mert én nem tudok énekelni. Én szívesen énekelek, én örömmel énekelek, de én tönkreteszem egy énekkar, ha én ott vagyok és próbálok együtt énekelni velük, mert én egészen másképpen énekelek, mint a többiek. És sokáig én éreztem azt, hogy megint ez egy olyan terület, amiben Isten hibázott, hogy én nem tudok énekelni. De idővel rájöttem, hogy nagyon jó, hogy én nem tudok énekelni. Mert azt jelenti, hogy a zene szolgálat a gyülekezetben muszáj, hogy más emberek végeznek azt. És én nem tudok tartani azt a szolgálatot az én kezemben, hanem muszáj kiadni azt az én kezemből. És én most már látom, hogy ez egy ajándék Istentől. Hogy én nem tudok énekelni. Én azt tudok mondani biztosan, hogy Isten nem hibázott ezzel. Mert így Isten kényszerít engem, hogy adom lehetőséget másoknak vezetni és végezni egy szolgálatot. A mi feladatunk nézni a mi életünkben, hogy Isten hogyan teremtett engem. mi az, amit ő adott nekem. És nem mindig gondolkozni, és összehasonlítani magamat másokkal, hogy Isten mit adott nekem. És milyen jó, ha én tudnám olyan lenni. Hanem mindenki kell nézni a saját életet, mi az, amit Isten adott nekem. És elfogadni azt, amit Isten adott neked, és használni azt a képességet, amit Isten adott neked. Nem kell olyan lenni, mint a másik ember. Nem kell próbálni megfelelni másoknak, hanem kell örülni abban, amit te kaptál, és utána kell használni azt, amit kaptál. Ugyanez van a lelki ajándékokkal. Fontos, hogy mi látjunk azt az igében, az első Korintus 12. rész, a 7. versben, hogy minden keresztény ember kapott valami lelki ajándékot Istentől. Mi azt látjuk az új szövetségben, hogy abban a másokpercben, amikor egy ember megtér, az Isten lelke beköltözik az ő életébe. Abban a másokpercben, amikor Isten adja az ő lelket, ahogyan olvasunk itt a 8. részben, felment a magasba, folyikat vitt magával, ajándékot adott az embereknek. Amikor Jézus felment a mennybe, utána ő ajándékot adott nekünk. Az egyik ajándékot, amit ő adott az egyháznak, az ő szent lelkét. És amikor ő adta a lelkét nekünk, ő nem csak a lelkét ad, hanem lelki ajándékot is. És én azt mondom, hogy abban a pillanatban, amikor az ember elfogad Jézus Krisztus, mint személyes megváltó, abban a pillanatban az Isten lelke beköltözik az ő életébe. És az Isten lelke ott van, és mindig kész segíteni minket élni a hívő életet. A megtérésünk után soha sem kell kapni többet a lélekből, hanem kell engedni, hogy ő irányítson és vezessen minket. Ő bennünk van. És ugyanakkor abban a pillanatban, amikor az ember megtér, az ember kap egy lelki ajándékot Istentől. Lehetséges, hogy abban a másodpercben nem tudja, hogy mi az az ajándék. Esetleg kell egy kis idő, hogy az ember tud felfedezni, mi az. De az ajándék az már megvan. Esetleg olyan, egy kicsit olyan, mint az Egyesült Államokban az a szokás, hogy mi már karácsony előtt egy-két héttel forrakjuk a karácsonyfa, és ott a karácsonyfa alatt ott vannak a játékok, az ajándékok. Rá van írva egy kis papírra, hogy ki adja kinek az az ajándékot, és ott van. Kicsit, mi így vagyunk, azok a lelki ajándékok, már megvan, de csak két hét múlva karácsonykor tudunk nyitni azt, és kiderítni, hogy mi az. És néha a mi életünkben egy kis idő kell, hogy mi tudunk felfedezni, vagy tudunk egy olyan helyzetben lenni, hogy tudunk rájönni, hogy mi azok a lelki ajándékokat, amit Isten adott nekünk. De újból és újból hangsúlyozom azt, hogy Isten adott neked egy olyan ajándék, ami jó neked. És amit te tudsz használni. Egy másik kérdésre kell foglalkozni, hogy Isten miért adta ezeket a lelki ajándékokat. És én azt mondom, hogy mindegyik igében, ami felfoglalkozik a lelki ajándékokkal, itt az Efézus 4-ben, a Róma 12-ben, az első Korintus 12-ben, és az első Péter 4-ben beszél arról, hogy mi azért kapjunk a lelki ajándékokat, hogy mi tudunk szolgálni azzal egymásnak. A lelki ajándékot azért kapjunk, hogy mi tudunk segíteni másokat. Hogy mi tudunk építeni egymást a hitükben. Itt a 11. versben olvasunk, hogy ő adott némelyiket apostolokul, másokat profétakul, ismét másokat evangelistakul, vagy pásztorokul és tanítókul. Miért? Hogy felkészítje a szenteket a szolgálat végzésére, a Krisztus testének építésére. Természetesen, amikor olvasunk, amit olvasunk itt, csak öt ajándékról van szó, azt kell látni, hogy a Biblia sehol nem ad egy teljes lista arról, hogy mi az összes lelki ajándékot. Mindegyik helyen, ahol beszél a lelki ajándékokról, a szerzőr felsorol egy párat. 5-10 ajándék. Van átfedés a különböző helyekben, de mindegyik listában vannak különböző dolgok. És valahogyan én úgy látom, hogy ez mutat nekünk, hogy Isten sohasem próbálta adni nekünk egy teljes listát. Nincs az, hogy összesen van 19 lelki ajándék, és semmi más, és semmi több, és semmi kevesebb. Azt kell látni, hogy Isten ad ajándékokat, esetleg különböző kategóriákban tudunk tenni az ajándékokat. De én azt mondom, hogy nem adott nekünk egy teljes lista. Ez a lista, mint szerepel, attól függ, hogy az ember hogyan nézi, 4 vagy 5 dolgot. Az első, ami szerepel itt, az apostolok. És azt kell látni, hogy az apostol szó kell értelmezni, az egyik egy szűk értelemben, és a másik egy széles értelemben. Az apostol a jelentése a kiküldött. És a szoros értelemben, amikor az Új Szövetségben olvasunk az apostol szó, van szó a 12 apostolról, akik együtt voltak Jézussal. Paul azt mondja, hogy ő később csatlakozott, ő később lett apostol, nem olyan, mint a többi, de ő is apostol volt. Ő volt az új 12. mondat. Szóval van egy szűk értelemben, amikor csak ez a 12-ről van szó. De van egy szélesebb értelemben, amikor mi beszélünk egy apostolról. Én azt mondom, hogy mi azt tudom mondani, hogy bárki, aki ma szolgál, mint missionárus, a szélesebb értelemben ő apostol. Lehetséges a félreértés miatt jobb, ha nem használjunk ezt a kifejezést, hanem az apostol az inkább csak a 12-ről beszél. De a szélesebb értelemben a kiküldött, a missionárus, az átvet ezt a szerepet. A másik, aki szerepel itt, a proféta. És én azt mondom, hogy megint van egy olyan szó, egy olyan feladat, ami két értelemben lehet látni, az egyik a szűk, a másik a szélesebb. A szűk értelemben, amikor mi gondoljunk az ószövetségi profétákról, a proféta volt az az ember, aki tovább adta a népnek azt, amit Isten mondott. És amikor az ószövetségben a proféta tovább adott, amit Isten mondott, nagyon sok helyzetben volt olyan, hogy a proféta mondta valamit a jövőről. De a legtöbb dolog, amit a proféták mondtak az Ószövetségben, nem volt egy profécia a jövőről, hanem csak ő volt egy közvetítő, aki adta, mondta a népnek azt, amit Isten mondott. Én azt mondom, hogy a szűk értelemben az, hogy megvan a teljes szentírás, Isten már adta az ő kijelentést nekünk. Az itt van a Bibliában. Én azt mondom, hogy lényegében nincs szükségünk új kijelentésre, új proféciára ma. De én azt mondom, hogy nagy szükség van profétákra, azok az emberek, akik felállnak és mondnak a népnek, hogy ez az Isten üzenet. Szóval a szélesebb értelemben azok a proféták, akik tovább adnak az Isten üzenetet, ami már megvan. A mai proféták nem adnak új kijelentések, hanem csak tovább adnak azt, amit Isten már mondott. A harmadik, ami szerepel ezen a listán, az evangélista. És én azt mondom, hogy óvatos kell lennünk ezzel, mert én azt mondom, hogy túl könnyű mondani azt, jó, én nem kaptam ezt a lelki ajándékot, akkor nem kell evangelizálni. Ez nem az én feladatom. Én azt mondom, hogy minden hívő embernek feladata bizonságot tenni ezzel hitéről. De én azt mondom, hogy van olyan, aki azt mondom, hogy kifejezetten van egy lelki ajándéka ebben a területben. Van olyan emberek, aki azt mondom, hogy teljesen természetes az, hogy egy találkozok valakivel, egy új emberrel, és egy pár perc alatt már beszélnek Krisztusról, és teljesen természetes, és vannak ilyen emberek. Szükség van ilyen embereknek, akinek van ez az ajándéka. De én azt mondom, az nem ad félmentés nekünk, akinek nincs ilyenfajta lelki ajándéka. Mindenki tud bizonságot tenni, ugyanaz, amikor látjuk más helyen, hogy az irgalmasság egy lelki ajándék, az nem jelenti, hogy jó, ez nem az én lelki ajándékom, akkor nem kell irgalmas lenni. So sincs róla. Igen, és fontos, hogy mindjárt próbáljuk irgalmas lenni, ahogyan tudjuk. De vannak olyan emberek, aki ez benne van a vérében, hogy ő irgalmas. És ő olyan természetesen tud csinálni azt bármilyen helyzetben. Az, hogy nincs egy lelki ajándék egy területben, az nem félmentés ad nekünk. Hogy nem kell törekedni, jobb lenni abban a dologban. De lehetséges, hogy az nem a fő feladat. A negyedik és az ötödik ebben a listában a pásztor és a tanító. Ahogyan van a görög nyelvtanban, vannak olyan emberek, akik azt mondanak, hogy ez nem két különböző ajándék, hanem a kettő szorosan kapcsolódik egymáshoz. És én azt látom, hogy igenis a legtöbb helyzetben az egyházban a pásztor tanító szerepe, ha valaki kap az egyik ajándék, kap a másik is. Az a kettő egymáshoz tartozik. Vannak olyan, aki inkább az erősége a tanításban, egy másik, aki inkább az erősége a pásztorolás, de én azt mondom, hogy általában nem lehet teljesen szétválasztani ezt a kettőt. És utána azt olvasunk, hogy ezek az, aki kapott ezek az lelki ajándékok, mi a feladata? Hogy felkészítjen a szentek a szolgálatra. A felkészíteni szó itt, egy nagyon érdekes szó, látjuk, hogy különböző értelemben van használva ez a szó. Az egyik kifejezés, amikor, az egyik helyzet, amikor használnak ezt, a felkészíteni, amikor valaki egy eltört csonttal megy egy orvoshoz, és az orvos helyre rakja azt, hogy újból használható legyen. Ő felkészíti azt az embert, hogy ő újból tud használni azt a testrészét. Egy másik helyzetben, amikor használtak ezt a szót, amikor Péter és a többiek, akik halászok voltak, amikor kellett a halókat javítani, akkor ezt a kifejezést használtak, hogy ő tettek, amit kellett a halókkal, hogy legyen használható. Én karácsonykor próbáltam rendbe hozni valamit, nekem nem sikerült. Hoztam magammal a maradék darabokat, egy turmix gép, nagyon szépen szét van szedve. Én felfedeztem, hogy mi volt a probléma benne, de nem sikerült javítani azt az alkatrészt, és újból összerakni a turmix gépet. De én azt mondom, hogy amikor mi javítjuk valamit, a gondolat azzal a javítással, hogy mi felkészítjünk ezt a turmix gépet azért akartam javítani, hogy újból tudunk végezni azt a feladatot vele, amire használjuk. Én azt mondom, hogy nem azért próbálok javítani ezt, hogy csak visszarakjunk a fiókba, és ott maradjon a fiókban. Hanem azért javítom ezt, vagy próbálok javítani ezt, hogy azt újból tudunk használni. És azt kell látnunk, hogy mint lelki pásztor, az én feladatom nem az, hogy én csinálom minden szolgálatot, hanem a lelki pásztor feladata az, hogy ő felkészíti a szénteket, a gyülekezeti tagokat, hogy minden gyülekezeti tag tud szolgálni. Az nem jelenti, hogy minden gyülekezeti tag fog fölállni a szószéken hirdetni az igét. De én azt mondom, hogy igenis az a feladatunk, hogy mi felkészítsünk titeket, hogy tudtok végezni valami szolgálatot. Én azt látom, hogy én nem tudok mindent csinálni a felkészítésben se. De mint lelki pásztor, az én feladatom biztosítani azt a lehetőséget, hogy az ember tud részt venni egy olyan képzésben, hogy ő tud jutni arra a pontra, hogy ő alkalmas a szolgálat. Mi az eredmény? Mi az a várható? Miért adja az ajándékokat? Látjunk azt, hogy Isten ad mindenkinek. Látjunk azt, hogy azért kapjunk, hogy szolgáljunk a közösségben. És a harmadik dolog, amit látjunk itt, hogy mi lesz a következmény. És az egyik következmény az, hogy legyen egység. Amikor mi beszéljünk az egységről, azt nem jelenti, hogy egyformaság. Mi nem várjunk azt, hogy mindenki, aki bejön ide a gyülekezetbe, legyen egyforma. De mi igenis várjuk az egységet. Az egységet azt jelenti, hogy mi törekszünk abba, hogy mi azt látjuk, hogy mi egy csapatban vagyunk. És egy csapatjátékban különböző embereknek van különböző feladat. Egy foci csapatban nem jellemző róla, hogy a kapus feladata gólt rúgni. Én az előfordul, múlt hétvégén Angliában ez történt, egy kapus a saját 16-osból rúgta a labdát, a másik kapus egy kicsit kintalt, az a labda ment, egyszer talált a föld, tovább ment a kapus feje fölött, és bement a kapuba. De én azt mondom, hogy ha ezt a kapus próbálna ezt minden mérkőzésen, akkor valószínűleg az egész életében nem fog még egyszer ezt csinálni. És én azt mondom, hogy nagy kár lenne a csapatnak, hogy ha mindig, mint kapus próbálna ezt csinálni. Az nem az ő szerepe. A csapat tud egységes lenni, amikor egészen más dolgokat csinál. Mert a cél az közös. És azt kell látnunk a gyülekezetben, hogy van egy közös céljunk. A cél az, hogy mi dicsérjünk az Urat, az, hogy mi tudunk felemelni őt. De az, hogy mi hogyan csináljunk, az mindenkinek van egy kicsit más feladat, hogy az összejön. Én azt mondom, hogy mint lelki pásztor, én nagyon hálás tudok lenni. Mert ebben a gyülekezetben a legtöbb ember szolgál valami formában. Én azt mondom, hogy mi tudunk nagyon örülni abban, hogy vasárnaponként hány ember hoz azt a szolgálat, hogy ők itt vezetnek az éneklést. És milyen áldozatot hoznak, hogy ezt tudnak csinálni. Mi nagyon jól tudunk ülni, hogy öten vannak, akik szolgálnak most, mint ifjúsági vezetők, és adnak segítség abban a területben. Én nem is tudok összeszámolni azt, hogy hány ember szolgál a gyerekmunkában a gyülekezetben. Akik áldozatot hoznak hétről hétre, abban, hogy ők nem tudnak beülni az Isten tiszteleten, hanem ők abban az időben, amikor mi feltöltünk, ők szolgálnak. Én nem próbálnak felsorolni mindenki, aki szolgál, de azt kell látni, hogy igenis az, hogy mi vállaljunk ezeket a különböző dolgokat, tudunk létrehozni egy pozitív egységet. Még egy gondolatot kiemelem, hogy mi legyen az eredmény. 14. versben, vagy 13. verse végén, a Krisztus teljességet elérő nagy korúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak. A cél az, hogy ti, mint gyülekezeti tagok, ne legyetek gyerekek a hitben. Mit jelent gyerek lenni a hitben? Én azt mondom, hogy egy kicsit ugyanaz, mint egy valódi gyerek, egy családban, egy csecsemő. Egy csecsemő gyerek nem tud etetni saját maga. Ha nem kap külső segítség, egy csecsemő meg fog halni. És én azt mondom, hogy akkor a szülőr kell gondoskodni arról, hogy az a gyerek kap táplálékot. Idővel, ahogyan nő a gyerek, akkor tud egyedül inni azt, ami oda tesznek előtte. De ő akkor még mindig nem lenne képes készíteni azt. Ő tud, ami ott van a tányeron, a 70% legalább bekerül a szájába, a másik 25% az mindenhova kerül a konyhában, vagy az étkezőben. De ő már tud valamit csinálni. De utána van még egy lépcső, ahol ő nem csak tud azt csinálni, hanem ő tud készíteni magának az, ami kell. De én azt mondom, hogy még mindig néha itt van egy probléma, mert ha mi teljes szabadságot adjunk azt a 10 éves gyereknek, hogy ő tud készíteni, ami kell, akkor valószínűleg nem lesz túlszoldság benne, valószínűleg nem lesz túlszok gyümölcs, de édesség az biztos lesz. És én azt mondom, hogy akkor tovább kell lépni, egy lépéssel tovább, hogy teljesen nagykorú lesz, hogy tud hozni azt a döntést, hogy ő nem fog csak azt fog készíteni, ami finom, és ez egyik értelem kívánatos, de ő fog készíteni azt, ami egészséges, és kell neki. És valahogyan ugyanezt a folyamat kell, hogy történjen a mi lelki életünkben. A kezdetnél mi olyanok vagyunk, mint a csecsemők. Szükség van arra, hogy valaki taníts minket, hogy valaki vezessen minket. De utána én tudok már saját magam fogni az igét, és esetleg az elején, amikor én fogom és olvasom az igét, én nem tudok teljesen jól értelmezni az igét. És van egy veszély abban, ugyanaz, ahogyan van egy veszély, amikor túlságosan szabadságot adjunk egy kisebb gyereknek abban az étkezés kérdésben. Szükség van arra, hogy vannak korlátok. Van egy megfelelő mód, ahogyan értelmezünk a Bibliát, és van egy nem megfelelő mód. És ahogyan mi felnőjünk, tanulni kell azt, hogy hogyan kell értelmezni az igét. Ez egy képesség, amit jön, amikor az ember nő az ő hitében. És utána lesz egy olyan pont, amikor az ember felnőtt lesz. Azt mondja itt, hogy amikor a hullamok nem tudnak sodorni ide-oda. Amikor mi tudunk különbséget tenni a helyes és a nem helyes tanítás között. Mi tudunk megfelelő módon értelmezni az igét. A gyülekezetünkben, a múltfélében újból kezdtünk egy bibliaiskolát. A cél a bibliaiskolát nem volt az, hogy legyen még egy program a gyülekezetben. Hanem a cél az, hogy az emberek tudnak oda járni, és tovább menni ebben a növekedés folyamatban. Hogy én nem maradok csecsemőr a hitemben, hanem gyerek leszek, sérülő leszek, és felnőtt leszek. A céljunk, a vágyunk az, hogy mindjárt legyen felnőttek. A mi kapcsolatunk van Krisztussal. Azt kell mondanom, mint lelki pásztor, a legnagyobb szomorúság, amikor látom azt, hogy van valaki, aki már kell, hogy legyen felnőtt, de még mindig csecsemő. Amikor van valaki, aki nem tud tisztán látni, hogy mi az a te tanítás. Amikor van valaki, aki nem helyesen értelmezi az igényt, vagy lehetséges helyesen értelmezi az igényt, de nem ingadalmeskedik az igényhez. És ez az igényben látjunk, hogy az az ember, aki teljes Krisztusban, az nem jelenti, hogy ő tökéletes lesz. De lesz olyan törökvés az ő életében, hogy ő Isten szerint éli az ő életét. Ő kezdte az élete azzal, hogy Isten kegyelem által, a Krisztus halála által új életet adott neki. De az, hogy ő kapott azt az új életet, ő nem látja azt, hogy most már szabad vagyok, és bármit tudok csinálni, bármilyen bűn. Hanem ő azt látja, hogy én most már családtag vagyok, és mint családtag, én szeretnék felnőrni, hogy ne legyek tehér a családnak, hanem hogy én tudok lenni egy felnőtt tag ebben a közösségben, és én tudok segíteni másokat. Isten lelki ajándékot adott minden hívő embernek. Azzal a vágyal, hogy mi használjuk azt a szolgálatban, azzal a vágyal, hogy mindenki legyen teljes Krisztusban. Imádkozom. Édesatyánk, hálát adunk neked, mert te vagy a legjobb ajándékozó. Olyan sokat adtál nekünk. És túl gyakran nem volt bennünk a hála. Valahogyan mi természetesnek vettünk azt, hogy te adsz nekünk. Taníts minket, hogy ne legyen az természetes, hogy mi kapunk te tőled, hanem hogy legyen az alázat bennünk, hogy mi tudunk hálát adni neked, hogy te adsz sokkal többet nekünk, mint mi érdemeltünk, vagy mint amit mi tudunk képzelni. Kérünk, hogy segítsd minket, hogy mi tudunk felkészíteni egymást a szolgálatra, és hogy így tudunk dicsérni téged. Ezt kérjünk Jézus Krisztus nevében. Amen.